Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Nagy szeretettel köszöntöm Önt is Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunkban 2015. november 15-én 10 óra múlt 5 perccel. A mai témákból íme a legfontosabbak. Tegnap délelőtt a kalocsai piactéren találkozhatott a kalocsai Fidesz aktivistáival, akik aláírás gyűjtés okán állítottak pavilont a forgalmas város központban, ugye bár menekült kérdésben. Többek között erről beszélgetünk majd a mai műsor vendégével, Simon Zoltánnal, a párt helyi csoportjának elnökével, ő azonnal a stúdióban lesz. Aztán rendhagyó nyílt napra hívták a híveket és az érdeklődőket a felújítás és bővítés alatt álló kalocsai főszékes egyházba hétfő délután. Arról, hogy mi minden fogadta a csoportot és mikor léphet be Ön is a nagy templomba, a beruházást vezető egyházmegyei főépítészt, Vörös Mártát kérdeztük.
Készen van az a födém is, illetve az az állapot nagyjából, amely majd a végső arcát, belső arculatát is adja a templomnak. Tehát már most érzékelhető az a végső állapot. És talán ez, hogy a reményt keltsük az emberekben.
Bővebben hamarosan a Turmixban, aztán több ezeren megnézték már a legnépszerűbb videó megosztó portálon a kalocsai DJ producer Robert Torrios legutóbbi fesztivál klipjét, amelyet az idei nyár terméséből állított össze és mutatott be a helyi klubból nemzetközi színpadok keverőpultja mögé jutott tehetség. Bácskai Roberttel alias Robertoval a klip háttértörténetéről, parti kultúráról, apasságról készülő lemezről beszélgetünk rövidesen.
Így a fejemben ilyen álomszerűen maximum vagy ilyen gondolat, gondolni mertem rá, hogy egyszer, de jó lenne, hogyha ez így összejönne. Ugye tavaly a Balatonszándon kaptam lehetőséget, és az is már egy nagyon nagy élmény volt, mert ugye ilyen külföldi idolokkal zenélhettem együtt, meg vezethettem fel őket, és ugye ez idén is így volt, hál' Istennek.
Ez itt a Korona FM 100, kezdődik a Turmix, hamarosan Simon Zoltánnal, a Fidesz kalocsai elnökével jövünk vissza az aláírás gyűjtő kezdeményezésről, menekült kérdésben indult tulajdonképpen országos petícióról lesz szó.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM
100.
Listen up, listen up.
Korona FM 100, benne pedig a Nabeja féle Never Play the Bass. 11 perc elmúlt el 10 óra. Üdvözlet, ez itt a Turmix közérdekű és szolgáltató magazinműsor, legelőször is arról az aláírás gyűjtésről, amelyen nyilván már ön is találkozott, és már Kalocsán is lehet. A kalocsai Fidesz csoport aktivistái Kalocsán is elkezdték tehát, illetve az ország több pontján már folyó aláírás gyűjtést, amelynek nyomán az egész Európát, így hazánkat is érintő migráns kérdésben foglalhat állást ön is a szignójával. Többek között erről lesz szó mai stúdió vendégünkkel, Simon Zoltánnal, a helyi Fidesz csoport elnökével, akivel egyébként régi ismeretségre való tekintettel tegeződni fogunk ebben a beszélgetésben. Szia Zoli, köszönjük, hogy eljöttél.
Szervusz, én köszöntöm a rádió hallgatóit.
Most elindult ez az aláírásgyűjtés, gyakorlatilag egy egész országos kezdeményezés. Az aláírásgyűjtés céljáról, formájáról, meg kalocsai megvalósulásáról kérlek, hogy akkor most mondj néhány szót, miről is szól ez.
Körülbelül egy héttel ezelőtt a Fidesz országos vezetősége meghirdette ezt az aláírásgyűjtést, aminek a hivatalos elnevezése petíció a kötelező betelepítési kvóta ellen. Mindannyian tapasztalhattuk a hírekben, hónapok óta, talán fél éve is már a vezető hírek között van állandóan a migráns áradat, ami az unió országai felé irányul. Hát ez Magyarország felé is nagyon intenzíven megnyilvánult, hallhattuk, láthattuk, hogy migránsok ezrei, tízezrei lépték át engedély nélkül a magyar határt, és árasztották el az országot. Az ország vezetése úgy gondolta egy nemzeti konzultáció eredménye alapján, hogy meg kell védeni az országot, meg kell védeni a határokat. Ezzel Brüsszelnek a nem tetszését vívta ki, mivel az uniós vezetés meg akar állapítani egy kötelező betelepítési kvótát, amit minden uniós országnak teljesítenie kell. Magyarország ezzel nem ért egyet. Mi úgy vagyunk, hogy Magyarország nem hívta ezeket a migránsokat, és én személy szerint is úgy érzem, de én azt hiszem, hogy még nagyon sokan így vannak, hogy a humánus érzületet fölülírja a nemzeti érdek. Tehát egyszerűen félő, hogy a nagyszámú migráns Magyarországon egy kettős társadalmat hozna létre, gyakorlatilag előbb-utóbb a magyar értékek, a magyar hagyományok, a keresztényi értékrendszer veszélybe kerülne. Ezért gondolta úgy a kormány, hogy az országgyűlés határozata mellé szükséges egy állampolgári, egy magyar nemzet által kinyilvánított népakarat, és ezt a célt szolgálja ez a petíció, ami egy aláírásgyűjtésben nyilvánul meg.
Ha valamikor aktuális az aláírásgyűjtés, illetve az emberek érzelmei, az különösen ezekben a napokban, bár ki tudja, ki mennyire von párhuzamot a pénteki párizsi események, illetve például a kezdeményezés köré, de pontosan erre is lennék kíváncsi, hogy milyen a fogadtatás ennek a kezdeményezésnek Kalocsán, mennyire sikerült megszólítani ezzel a kalocsaiakat, hogyan reagálnak esetleg mondjuk pont a pénteki események kapcsán is.
Igen, az aláírásgyűjtésnek egy tragikus aktualitást tesz a pár nappal ezelőtt a péntek éjszaka elkövetett párizsi merényletek. Én azt hiszem, hogy ez egyértelműen bizonyítja azt, hogy valamit kell tenni. Az emberek hihetetlenül pozitívan és együttérzően fogadják az aláírásgyűjtési akciót. Rendkívül aktívak, amint már mondtad a fölvezetőben, szombaton, tegnap a piacon megjelentek az aktivistáink, én jó magam is ott voltam, és megszólítottuk az embereket, megindult az aláírásgyűjtés, hihetetlen nagy volt az érdeklődés. Volt olyan, amin én magam is meglepődtem, volt olyan hölgy, aki egy környékbeli vidéki településről az elmondása szerint azért jött be Kalocsára, hogy alá tudja írni az ívet, és kért tőlünk aláírásgyűjtési üres íveket, amit közölte, hogy az idős rokonaival, szomszédai is alá szeretnék írni ezt a tiltakozó petíciót. Rendkívül aktívak az emberek, nagyon pozitív a fogadtatás. 4 napja végezzük ezt a munkát, és 4 nap alatt szeretném elmondani, hogy Kalocsán több mint 1000 aláírás gyűlt össze. Én azt hiszem, hogy ez mutatja már azt, hogy az emberek megértették ezt a veszélyt, ezt a problémát, amit Magyarország felé jelenthet az ellenőrizetlen migráns tömegnek a beáramlása.
Szeretném, hogyha majd visszatérnénk később esetleg arra is, hogy hogyan és milyen módon lehet ilyen aláírásgyűjtő ívekhez jutni, meg hogy hol lehet majd még a következőkben aláírni. A stúdióban Simon Zoltán, a kalocsai Fidesz csoport elnöke. Viszont amennyiben már itt vagy, akkor megkerülhetetlen nyilván, hogy azért tehetsünk szót egy 2 héttel ezelőtti sajtótájékoztatóról is, akkor mi is a híradásainkban beszámoltunk róla, akkor a kalocsai ellenzék így a tirészetekről, azon a sajtótájékoztatón, ha minden igaz, különböző szerződéseket firtattatok. Hát milyen visszhangja volt ennek véleményed szerint? Mi történik az ügyben? Milyen folyamánya van?
Engedd meg, hogy ott kezdjem, hogy egy év eltelt a választások óta, és én úgy érzem, hogy kötelességünk volt az egy év tapasztalatait összegezni, és ezt meg is tettük egy sajtótájékoztató keretében. Elmondtuk a véleményünket a városvezetés elmúlt egy évi munkájáról. És hát néhány gondolatot én magam elmondtam még a városvezetés által kiadott egyéves értékelő kiadványról, amiről majd a továbbiakban szeretnék még egy gondolatot mondani. Az volt a célunk, hogy az embereket, a választópolgárokat tájékoztassuk azokról a dolgokról, amit elképzelhető, hogy ők nem látnak kívülállóként, és szembesíteni szerettük volna a polgármestert a választási ígéreteivel. Én úgy érzem, hogy az ellenzéknek ez kötelessége, hiszen az ellenzék egy bizonyos mérleg szerepet tölt be, hiszen azokat a általunk negatívnak vélt intézkedéseket, döntéseket igenis meg kell említeni, igenis kritikával kell illetni, hiszen ezzel a jobbítást próbáljuk elősegíteni. A polgármester választási ígéreteivel kapcsolatban elhangzott a politikamentesség. Elhangzott az, hogy nem lesz politikai alapon történő elbocsájtás. Elhangzott az, hogy nem lesz politikai alapon történő pozíció osztogatás. Sajnos egyik sem történt így. Mi folyamatosan éreztük a politikai diszkriminációt a munkánk során. A elbocsájtásról sokat ejtettünk már szót az elmúlt hónapok folyamán. Én nem kívánok most számokba bocsátkozni, de igen nagy nagyságrend az, akiknél nyilvánvaló az ok, hogy bizonyos politikai hovatartozás miatt kerültek elbocsájtásra és vesztették el az állásukat. És hát az utolsó, a politikai alapon való pozícióosztogatás, itt 2 szemét neveztünk meg konkrétan, akiknek a politikai hátteret érzünk a mögött, hogy pozíciót kaptak. Dr. Angeli képviselőasszony és Török Gusztáv Andor személyében, akik közvetve vagy közvetlenül bizonyos pozíciókat kaptak. Természetesen soha nem mondtuk, hogy ezek törvénytelenek, hanem inkább azt mondtuk, hogy etikátlanok, és nem szolgálják a városnak az érdekeit. Mi emellett érveltünk, és a legutóbbi testületi ülésen én magam föltettem a kérdést polgármester úrnak, hogy megkívánja-e szüntetni az általunk nyilvánosságra hozott érvek alapján ezeket a szerződéseket, ő közölte, hogy nem. Tehát magyarul a jövőben is ő fönnkívánja tartani ezeket a megbízási szerződéseket. Kritizáltuk a szakmaiságot, amiben megint konkrétumokat tudok mondani, hiszen több alkalommal is visszavont előterjesztések, módosított előterjesztések és szakmailag hibás előterjesztések kerültek a képviselőtestület elé, amit nyilván kötelességünk szóvá tenni és kritizálni. És hát engedjék meg, hogy mondjak egy-két gondolatot az Önért című kiadványról, ami a postaládáikba került pár héttel ezelőtt, ami a jelenlegi városvezetésnek az önértékelését tükrözné, azonban én úgy érzem, hogy rendkívül félrevezető, hiszen ebben a kiadványban részben az előző önkormányzati vezetés kritikája volt, részben pedig olyan eredményeket sorolt föl, amit szinte 90%-ban az előző önkormányzati vezetés teremtett meg, nyert meg pályázatok formájában és indított el fejlesztések formájában. Tehát én ezt igazságtalannak tartom mindenképpen. És két dolgot konkrétan, az egyik a 174 milliós kormányzati támogatás, ami az én véleményem szerint a kormány megértő és a Kalocsa város polgáraival szemben történő segítőkéz magatartását mutatja, hogy ezt a támogatást megadta a városvezetésnek. A híd kérdésében pedig én úgy érzem, hogy nem a mai városvezetés volt az, aki itt komoly sikereket ért el, ők csak részesei ennek, hanem dr. Semjén Zsolt és Font Sándor, tehát az előző és a jelenlegi országgyűlési képviselőnk az, aki rendkívül sok munkát fektetett abba, hogy ez a híd úgy néz ki, hogy most már biztosan meg fog valósulni, és létre fog jönni.
Igazából a sajtótájékoztató apropója és leges apropója az volt, hogy eltelt egy év, és ezt ellenzékként is értékelni kívántátok a Fidesz csoporttal, a kalocsi Fidesz csoporttal. Akkor a választások után úgy pozícionáltátok magatokat, illetve akkor ellenzékben, hogy konstruktív ellenzék kívántok lenni. Ez mennyire sikerült, és egyáltalán mit jelent a te értelmezésedben ez a konstruktív, és mit teszi azzá az ellenzéket napjainkban?
Nekem az a véleményem, hogy mi konstruktív ellenzék voltunk, vagyunk és leszünk. Az én értelmezésemben ez egy észszerű együttműködést jelent, tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy nem öncélúan kritizálunk és cáfolunk dolgokat, nem csak azért, mert mi úgymond ellenzék vagyunk, hanem azért, mert azt megalapozottnak tartjuk. Ezzel kapcsolatban zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy a sajtótájékoztatón elhangzottakat senki nem cáfolta. Tehát ebből látszik, hogy mi, amit ott elmondtunk, az igaz. Csak talán egy más oldalról nézve, egy más szemszögből nézve világítottuk meg a dolgokat. Egyébként én nekem az a véleményem, hogy egy városvezetésnek, de bármilyen vezetésnek egy ellenzékre szüksége van, hiszen az ellenzék egy egészséges mérleg pozícióban van, szüksége van az embereknek arra, hogy az ellenzék nem az észszerűtlen szembenállás kapcsán, hanem pusztán azért, hogy az emberek tisztán lássanak. Én személyesen is tapasztaltam, hogy vezető pozícióból az ember sokszor másként lát egy kérdést, mint egy más oldalról, mint egy kívülálló pozícióból. Ebből adódik, hogy szükség van arra, hogy két oldalról világítsunk meg egy dolgot, és ebből jön ki talán az igazság. Én azt hiszem, hogy egy egészségesen gondolkozó városvezetésnek nem haragudni kell egy ellenzékre, hanem bizonyos megértő, együttműködőnek kell lenni a városvezetés részéről is. Én azt, hogy mi konstruktívak vagyunk, én azzal tudnám leginkább példázni, hogy ha megnézzük az elmúlt egy év képviselőtestületi üléseiről készült jegyzőkönyveket, a napirendi pontok 80%-át megszavaztuk. A napirendi pontok 80%-át támogattuk, egyetértettünk és megszavaztuk. Tessék megnézni a jegyzőkönyveket, rengeteg napirendi pont mögött az van, hogy 12 igen, tehát a mi igen szavazataink is ott vannak. Én úgy érzem, hogy ez egyértelműen azt bizonyítja, hogy mi tudunk örülni a sikernek, tudunk örülni és közösen munkálkodni azért, hogy a város fejlődjön és a város előre haladjon.
Igazából most, hogy beszéltünk a konstruktív ellenzékiségről, együttműködésről, hogy kívülállóként hogyan néz az ember az önkormányzati munkára, amely itt is, mint mindenhol politika természetesen. A stúdióban Simon Zoltán, a kolocsi Fidesz csoport elnöke. Azt gondolnánk, hogy két teljesen ellentétes pólus az önkormányzat, tehát hogy a városvezetés, illetve az ellenzék. Ennél nyilván árnyaltabb a kép. Tehát képviselőként például mennyire lehet jó kapcsolatot ápolni a nem fideszes képviselőtársakkal, illetve például a polgármesterrel. Tehát, hogy ez egy működőképes dolognak érzed-e?
Én szeretném azt kihangsúlyozni, hogy mi nem ellenségek vagyunk, hanem bizonyos más értékrendet, más gondolati kört képviselünk egy-egy dologban, és ez nem baj. A vita az mindig pozitív dolgokat szokott kihozni. Erre kitűnő példa véleményem szerint a bizottságokban történő munka. Én magam leginkább a kulturális oktatási szociális bizottságban ténykedem, hiszen ennek a bizottságnak a helyettes vezetője vagyok, és belső megállapodásunk szerint a kulturális oktatási kérdéskörökben én általában a bizottságban egy szakmai véleményt szoktam előterjeszteni, és hogy mondjam, hogy baloldali, jobboldali, független képviselőből áll a bizottság, és nagyon gyakran azonos véleményen vagyunk, és egy nagyon egymást megértő viták szoktak lebonyolódni, ahol szinte minden esetben ki tudunk egy olyan véleményt alakítani, ami szinte mindenkinek megfelel. Én azért szeretném ezt kihangsúlyozni, mert én úgy érzem, hogy a bizottsági munkák azok főleg, ahol az aprólékosabb munka folyik. A testületi üléseken mára kialakított vélemények ütköznek, de a bizottsági munkákban egy abszolút egymást megértő és egy közös véleményre törekedő munka folyik, ami azt hiszem nagyon pozitív, és ez is konkrétan bizonyítja azt, hogy mi igyekszünk egy együttműködő, a város érdekében dolgozó és a város érdekeit is képviselő ellenzékként működni.
Önkormányzati képviselőként, illetve a kolocsi Fidesz csoport elnökeként pedig, engedd meg, hogy most akkor kanyarodjunk vissza, szóval ilyen vezetőként pedig vissza tovább az aláírásgyűjtő kezdeményezést. Védjük meg az országot, ezzel a petícióval találkozni most országszerte és Kolocsán is. Lévén folytán az időnk, engedd meg, hogy visszakanyarodjunk rá. Hol lehet legközelebb az aktivistáitokkal találkozni, ha valaki aláírna, hogyan kaphat hívet, ha valaki vinne?
Én nagyon köszönöm, hogy ehhez a kérdéshez visszakanyarodtunk, mert én úgy érzem, hogy a jelenlegi napok, hetek legfontosabb belpolitikai kérdése ez, hogy minél többen kiálljunk amellett, hogy a kötelező betelepítés ne történjen meg. Az elkövetkező hetekben, minden szerdán és szombaton egész délelőtt a piacon lesznek a megbízottaink, ott lehet aláírás gyűjteni, de aktivisták járják az utcákat, és be fognak csöngetni. Én kérem, hogy fogadják őket megértően, és támogassák ezt a nagyon hasznos és nagyon előre vívő aláírásgyűjtést.
Ez itt a Turmix, a stúdió vendége pedig Simon Zoltán volt, a kolocsi Fidesz csoport elnöke, önkormányzati képviselő. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönjük szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad nekünk.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Szervusz, minden jót és szép vasárnapot. A folytatásban pedig már is elmegyünk élménybeszámolózni, egy kicsit könnyedebben. Volt fesztiválozunk, szigetelünk meg, Balaton soundozunk. Ezt Roberto Riosszal, a kolocsi DJ, ugyanis nagyon komoly fesztivál karriert futott be már idén. A folytatásról őt magát hallgathatjuk meg mindjárt.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on.
Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit ad. Kutyákat elengedtem, és a forgószél elvitte a vihar. Alattunk a tenger, szemben a napszuhan. Nyeljük a csíkokat, és a világ pajkos szellőként suhan. Tékozló angyal a magasban, öffent nincs, baj nincs haragban senkivel. Édurva szúgják a fákon a kapócán, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Láss más ezer csodát. Éhes pupillákkal vállamra ördögül, ballal elpöcskölöm az élet jobb héján. Egyedül autó egy szerpentinen, meg ki tudja merre tart. Kócos kis romantika tejfogával a szívembe ma. Oszló angyal a magasban, böffen nincs baj, nincs haragban senkivel. Két orba szúgják a fákon a kapucán. Láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.
Serpentinen énekelte meg a Queen Bee. Ez itt a Korona FM 100, üdvözlet a Turmixban, közérdekű szolgáltató magazin műsorban, hamarosan a kalocsai főszékesegyház, amelynek volt egy rendkívüli nyílt napja, ahol szerencsések ott lehettek, szerencsések még fotóztak is, ezek közé tartozott hála Istennek a Korona FM 100, a még szerencsésebbek meg interjút is készítettek, ugyancsak ott voltunk. Szóval, kalocsai főszékesegyház mindjárt a belső szem önnek, előtte azonban fesztiválozzunk már egy picit. Eljátszadozott már a gondolattal, a haverok élménybeszámolóit hallgatva, vagy a netes híreket böngészve, vagy éppen tévéreklámok garmadájában elveszve, hogy milyen lehet végigjárni hazánk legnagyobb nyári zenei fesztiváljait. Elindulni a Soproni Voltra, onnan egyenesen Zamárdiba, Balatonszoundra, majd szuszanni egy kicsit is bevenni a Sziget Fesztivál Köztársaságot. Van egy kalocsai fiatalember, aki ezt megtette az idén nyáron. Régen az egyik helyi klubrezidens lemez pörgetője volt, azóta saját dalokon dolgozó DJ, szerzői lemezt készít, és hazánk legnívósabb szórakozó helyein masszírozta már a lemezeket. Ő Bácskai Robert, alias, vagy ahogy a fesztivál plakátokon már megjelent, a neve Roberto Rios, és a napokban mutatta be YouTube csatornáján az elmúlt nyár fesztivál utóhangulatát árasztó videóklipjét. Erről, életéről, apasságról, parti kultúráról és sok minden másról beszélgetett vele Vörös István szerkesztő riporterünk, íme Roberto Rios.
Közelmúltban a YouTube csatornádon egy meglehetősen sajátos hangvételű és képi világgal megáldott videóval találkozhattunk. Hát hogy született meg ez a videó, Robi?
Óriási élmény volt a nyár, nagyon nagy lehetőségeket kaptam, ugye a fesztivál szervezőktől, ugye végigmehettem a Volt Fesztiválon, a Balatonszálon, a Strand Fesztivál és a Sziget Fesztiválon egyaránt, és hát rengeteg élménnyel gazdagodtam, és ugye ezt próbáltuk visszaadni ezzel a videóval, úgyhogy mind a közönség soraiból felvettünk dolgokat, és mind ahogy a DJ poolban, ahogy elkezdtem például az arénákat megnyitottam, vagy éppen lezártam egy arénát, és tényleg így hatalmas élmény volt, ugye. De rengeteg nemzet, mind együtt bulisztak, mindenki boldog volt, felhőtlen, de nagyon nagy élmény ez a fesztivál, ez nagyon felpörgetett, meg feltöltött energiával, nagyon-nagyon jó volt.
Volt már ilyen szezonod egyébként, hogy az összes meghatározó hazai fesztiválon ott lehettél föllépőként?
Hát ez igazából így a fejemben álomszerűen maximum, vagy ilyen gondolat, csak gondolni mertem rá, hogy egyszer, de jó lenne, hogyha ez így összejönne. Hát ugye tavaly a Balatonszándon kaptam lehetőséget, és az is már egy nagyon nagy élmény volt, mert ugye én külföldi idolokkal zenélhettem együtt, meg vezethettem fel őket, ugye akkor a nulladik napon, és ugye ez idén is így volt, hál' Istennek, találkoztam a Grammy díjas nagy kedvencem, mert a Zeddel például, hát az, aki olyan szerény, hogy egyszerűen hihetetlen, másik kedvencem már Danikkel, ő is egyébként nagyon jó DJ, meg egy nagyon jó producer, csak itthon kevésbé ismer, de hál' Istennek minél több jobb zenéje jelenik meg, annál jobban megismerik az emberek. Hát ugye a Sziget Fesztiválon találkoztunk ugye Álászóval, csak hát ők egy kicsit ugye svédesen, kicsit ilyen mogorvák voltak, meg ilyen hidegek voltak, de tényleg egyszerűen csak ez így fejbe létezett. Aztán remélem, hogy jövőre folytatódhat, de hogyha esetleg nem is, én már akkor is a Bakancs Istenben kipipáltam megint négy tételt, úgyhogy frankó, már csak egy hiányzik.
Mindjárt visszatérünk erre az egyre. Hogyan kell elképzelnünk azt a pillanatot, amikor kiderül, hogy na, be van táblázva a nyarad. Folyamatosan jönnek a felkérések egyik, másik, harmadik fesztiválról, hogy jön egy telefon, hogy mind a hárman akarunk téged. Hogy történt ez?
Igazából úgy nézett ki a helyzet, hogy ugye a Fritz Carbener után zenéltem ugye a tavasszal az Akváriumban, és ugye a második buli előtt már kaptam a hírt, hogy idén, hál' Istennek, már a lehetőség a Balatonszándor és a Szigeten is zenélni. Ez már ott, tehát most gondolom, menj ki így a színpadra, hogy előtte közölnek veled két ilyen információt, tehát szétrobbantam, tehát nagyon-nagyon jó volt. És így igazából a másik kettő, az pedig úgy utána, hogy is volt a strandot, hát ilyen június közepéig így körülbelül így megvolt mind a kettő, és akkor ugye volt fesztivált is, meg a strandot, akkor utána kötötték le. Mert ugye igazából itt nyáron is ilyen meg vagyok osztva Sopron meg ugye Szelíd között, és ugye inkább még a rezidensi szerepkörbe, de ez itt tök jó, mert ugye az alapból a szombatjaimat ugye elintézik, meg mostanában már Hartán egy nagyon jó barátomnak a sörözőjében szoktunk ilyen begülős, zenélős esteket tartani, mert tök kötetlenül tudom játszani azt, amit szeretek, és hál' Istennek nagyon jó csapat jött ott össze, meg egyre többen vagyunk ott eliszogatnak, és akkor is szépen ugye hallgatjuk a zenét.
Viszont kisgyermekes apukaként azért gondolom, ez nem lehet egyszerű Sopron és Kalocsa között ingázni, mert legutóbb, amikor beszélgettünk, talán akkor mesélted el, hogy Sopronban is rezidens vagy.
Hát igazából ez megint csak megszokás kérdése volt, eleinte kicsit ugye nehezebben ment, megint nem voltam valami jó sofőr. Ez nagyon sokat fejlődött most ugye, mert tényleg ez hogy Sopronba járok ugye havi legalább kétszer, ez azért így hozzátett dolgokat így a vezetési stílusomhoz, meg a tudásomhoz. Így a kerékcserét meg az ilyen kicsit felgyorsította, mert volt egy pár defekt, meg minden, de igazából nem teher, meg nem is nehéz, mert egyszerűen ott is Sopronban is, tehát ilyen olyan család része lettem itt az alatt a közel két év alatt, hogy egyszerűen öröm lemenni, tehát annyira jó a közönség, meg annyira jó ott a személyzet igazából, így a pultosok, az üzletvezető, annyira mindenki a helyért dolgozik, meg annyira egymás segítik, tehát így tudom én a pultosok, hogyha valakinek nem tud bejönni mondjuk arra az idő, amikor be kell, akkor már ketten jelentkezne, tudod, hogy bemennek helyette, és ilyen tényleg tök jó erős, így, és látszik is a klubon egyébként, hogy tehát tök jól működik. És igazából hát kisgyermekes apukaként meg hát ugye ugyanúgy, tehát a Marian Hásten nagyon támogat ebbe, és ugye nélkül nem is menne meg, hát a Manett is attól függetlenül, hogy azért egy eléggé zúzós így általában minden nap, attól függetlenül tök jó, meg be tudom úgy táblázni, hogy azért velük is tök jó el legyünk, meg néha-néha el tudjunk menni ide-oda.
Egyébként van, hogy veled mennek, tehát te elmész zenélni, addig ők mondjuk el vannak valahol, napközben város néznek, játszadoznak, este várjuk aput.
Igen, pont most volt egy ilyen történet. Hát ugye most szeptembertől ugye Veszprémbe szerdánként egy ilyen egyetemi bulit kezdtünk építeni az Expresszóban, és igazából ott volt az, hogy Mariannak volt ugye a születésnapja szeptember végén, és akkor mi nem szoktunk így ajándékozni, meg így semmi, hanem inkább így családdal elmegyünk valahova, Benet, jó, persze Benetnek annak ugye ajándék, de ugye egymásnak inkább elmegyünk közösen, és akkor eltöltünk valahol egy pár napot, és akkor pont jó is jött ki a lépés, mert megnéztük az állatkertet, ott Veszprémbe Benettel ott el voltunk, és ott aludtunk valent, és annyira szép, meg tök jó felújították, most tett kész.
Mi a különbség mondjuk egy szelidibb kalocsai, egy veszprémi, vagy egy soproni klub közönsége, klub élet igénye között?
Hát igazából ezen a környéken itt nagyon nehéz. Tehát itt nem is tudom, itt évről évre ugye most csak szétnézel a Kalocsán, itt zárnak be például, valamiért itt az emberek így szerintem, hát valószínűleg a fizetések miatt is, de szerintem az, hogy nem rájöttek arra, hogy azon lehet a legjobban sporolni, hogyha nem szórakozni mennek, vagy maximum egy hónapba egyszer, tehát nem úgy van, hogy mondjuk minden, vagy egy nincsenek nagy szórakozó helyeink igazából itt Kalocsán, de egyszer nem tudod megtölteni, vagy tehát olyan programot kell hozni, ami meg nem tudod kitermelni, tehát az meg a vendéglátósnak nem jó, mert ugye valljuk be, azért mindenki keresni szeretne, és azért nem, meg ugye drágák a belépőt, meg ugye nem tudom, így generálja egymást az, hogy így az emberek ilyen nagyon lenézőek itt, hogy inkább elmennek mondjuk Vadkertre szórakozni, vagy Hartára, hogy elmondassák, hogy elmentek, és nagyból Kalocsán menjek el, tudod, de ilyenek vannak a fejekben, és amikor így szembesülsz vele, hogy tehát hívsz mondjuk egy vendéget, hogy próbálják itt csinálni, most is próbálkoznak, és így egyszerűen, nem, hogy jött meg Kalocsán, nem megy, de hogy megyek ki Kalocsán. kell szórakozni, amin kéne változtatni, és ez is már szépen alakul, úgyhogy már egy terve van, egy nagyon jó kis ötlet, amit remélem a tavaszon már meg is tudok valósítani. Úgyhogy hát a kicsit fel tudjuk pörgetni majd vele a kalocsán ezt a partiletet, ugye a normális keretek között persze. És várom már nagyon, de érdekes, hogy ott igazából valószínűleg inkább annak mondom, hogy az abban a régióban több a pénz, és ott azért jobban eljárnak szórakozni, mert hát ugye Kalocsa kisváros végül is, és ugye nem, de mondjuk a vonzás körzet meg elég nagy. Tehát a vonzás körzetből igazából össze lehetne szedni azért ilyen hétvégenként annyi embert, hogy mondjuk jó bulikat lehessen csinálni. Igazából azt látom, szerintem, hogy nincsen annyi jövedelme az embereknek, hogy hétvégét el tudnak menni szórakozni. Mert hát ugye a mikorosztályon már legtöbben tudott baba, jön a baba, mind, hogy nálatok is például, ugye, vagy ez még titok, nem tudom, hogy...
Á, nem, a rádióban nincs titok.
Igen, és akkor lehet inkább megköltjük pelenkára, hasznos dolgokra, meg minden, de most biztos nekem is például nagyon nagy szerencsém, hogy ugye szórakozni úgy kell elmenni, hogy mondjuk dolgozok. Kb. És akkor ugye az inkább pénzt keresek, mint hogy költsem, és ez mondjuk sokat tud jelenteni.
És a fesztivál zenélni, és fesztiválon zenélni, volt fesztiválon zenélni, Balaton Sound Fesztiválon, Sziget Fesztiválon. Miben más? Milyen ott a közönség? Milyen ott a pult mögött?
Igazából ugye itt a rezidenciákon, meg ugye a klubokban az ember azért valljuk be, meg akárki akármit mond, azért DJ-ként, rezidensként az ember azért vendéglátózik. Tehát ott azért nagyon idomulni kell ahhoz, hogy az a kevés ember tudod, hogy bejön, és hogy azért pénzt hagyjon ott nálatok. Igazából ugye nagyon úgy kell zenélned, hogy tehát azért kötötten, tehát megvannak azok a fix dolgok, amiket tudja, hogy hallgatni szeretne. Például van olyan mondjuk, amit hallgatni szeretne, de biztos, hogy nem fogod betenni, mert mondjuk nem a diszkóba való, például most ez a mulatós láz megint, ami annó, amikor mi voltunk fiatalok, én 2002-3 környéken, akkor is volt egy ilyen, most megint, ugye klubokban ez a mulatos dolog, ami szerintem inkább hagyjuk meg a lakodalmaknak.
Tehát akkor nálad nem forog kis grófó.
Nem, pont igen, rá akartam gondolni. Annyiban más a fesztivál jött azért, de már mondjuk én nagyon szeretem azért beleépíteni az újdonságokat, meg tehát a saját magam részét, meg azt, amiket én úgy kedvelek, de ezeket ugye meg is tudom oldani, már csinálok ilyen egyedi verziókat belőle, az, hogy te csak mondjuk nálam lehet hallani, próbálom gyorsabban átkeverni a zenéket igazából, és ezekkel úgy szépen bele lehet ezeket csempészgetni. Fesztiválon viszont hál' Istennek ott ugye egyáltalán nincsen megkötés, ott ugye bekerül az ember egy line-upba, és igazából az előtte lévőt ugye vezeti fel, vagy éppen úgy kijön utána, vagy éppen kitől veszed át, és akkor úgy találod ki, hogy éppen milyen vonalat fogsz vinni, és tök jó, meg ugye az emberek sokkal nyitottabbak oda, hogy azért mennek, hogy ugye nem a rádiós lágereket akarják hallgatni, meg a 2 éves, 3 éves zenéket szerintem, hanem azokat igazából, amit lehet sokkal több újdonságot, de viszont ezeket bele lehet mondjuk csempészni, úgyhogy ügyesen legyen meg okosan, de tényleg nagyon frankó, és olyan boldogok, meg olyan jó visszajelzések voltak, tehát lejött az ember a színpadra, és ott megváltak, lepacsiztak, meg ott voltam például reggel, ott skandálták, hogy nagy színpad, tehát óriási, nagyon-nagyon-nagyon nagy élmény volt tényleg. Meg ugye volt, az egy nagyon különleges helyszín volt idén nyáron már, hogy az éjszakában kezdtem, és ugye úgy, hogy jött fel a nap, akkor is jött szépen, úgy fejeztük be a bulit, mert tök világosba, és az egy ilyen tényleg feeling volt, nagyon-nagyon tetszett. És így tényleg az egy ilyen varázslatos pillanat volt így az egészbe, mert ez a napfelkeltében zenélni, az mindig ad egy ilyen olyan hátsó, ilyen lökést ennek az egésznek, ilyen érzésre, és tök finom zenék, tudod, ilyen tényleg ott tomboltak az emberek, és akkor ugye már a vége fele voltunk, és akkor ott az egész fesztivál szinte, akik bent voltak emberek, vagy mindenki ott volt ott a Telekom téren, és tényleg tök jó volt, nagyon-nagyon frankó. Tehát olyan energiával jöttünk ki, hogy valami táncival mentem ki a fesztiválról, ami nagyon jó volt.
Arról nem is beszélve, hogy a volt fesztiválnak ugye a helyszín miatt is van egy nagyon sajátos hangulat, amíg a kalocsaiaknak talán ezt úgy tudnánk érzékeltetni, mint hogyha egy 10-szeresére tágítanánk az érsekertet hatalmas területekkel, és oda tennénk be egy ilyen hatalmas bulit.
Van igazából, de hát ugye a Sziget is, hogy ugye tök fás, meg tehát tényleg ilyen nagyon szép, jó helyszíneken vannak egyébként, hogy az összes, ugye a Strand is ott a Balatonparton, meg a Strand is, mondjuk, hogy a Bimájléken nem voltam, de az ugye nem is annyira az én világom igazából, de ugye egyszerre volt a Strandfesztivállal, és tehát tényleg meg az, hogy az emberek egyáltalán nem bunkók, tehát hogy meglöksz valakit, vagy bármi van, vagy tényleg, tehát nem, szem azt nézni, mennyi így kocincsunk, nyere így el valamit, vagy nem tudom, és ilyen tök felszabadult mindenki, tehát olyan, mint hogy tehát 70-es években tudod, ez a Woodstock. Igazából mindenki tényleg szórakozni megy, és tényleg ez a olyan ilyen beöltözve emberek, ilyen az egész bosszalatok, ez ott volt mindenki, tudod, a fesztiválokon, és igazából a rögbi csapattól a mezőkbe, tehát ilyen nagyot látszik, és a videóban a srácok azok is nagyon jó fejek voltak, ők hollandok voltak, nagyon jó arcok, és igazából tényleg mindenki olyan kedves volt, tehát nem volt az, hogy lögdöstek el, hogy menjünk majd a kamerával, adjál már engem békén, nem, hanem tök jó volt, hogy kértél tőle valamit, hogy csinál, mondjuk csinál, ugorjon fel még egyszer, vagy dobjon még egy puszt, akkor semmi, csinálták, és tök frankó volt, tök jó lehetett velük dolgozni. Meg az ember, tehát a srácot, aki kamerázott nekem egyébként, hogy nagyon ügyes ez a srác, Ádám, ők nyerték meg a Tumorról ennek a videóversenyét is, a ideit, ő vágta a videót, meg minden, mert én egy régebb óta ismerem, egy másik így imbulusorozatban ismertem meg őt, egy videózat is néztem, hogy dolgozik, minden nagyon ügyes voltak, és így innen jött az ötlet, hogy akkor miért csináljunk egy ilyen videót, mert ilyen még talán nem is volt. Tehát ez talán ilyen egyedülállóan volt mind a négy fesztivál, ami ez egy nagy fesztiválok, itt ugye a nyáron így egyben össze lennének vonva. És ugye mondták, hogy nem is túl, nem is hosszú, tehát az 5 perc erről ugye durván ilyen 1-10, 1-20, így az összes fesztivál, meg az eleje, vége, azok ilyen életképek igazából, tök jó ki lett így találva.
Nagyon látványos és nagyon hangulatos videóról beszélünk, ahogy az interjú elején elhangzott a YouTube csatornádon, ezt meg is lehet nézni. Nagyon-nagyon meg is éri, mert tényleg eszméletlen látványos és feelinges. Viszont szintén az interjú elején mondtál egy olyat, hogy a bakancslistádról kihúztad ezt a meghatározó fesztiválokon végig menni egy nyár alatt, megtörtént. Emellett már csak azt mondtad, hogy egy olyan dolog maradt, amit mindenképpen szeretnél megcsinálni. Mi az az egy dolog?
Itthon mindenképpen még majd a bónusz lesz, ami már majdnem idén is meglett. Igazából, mert már ugye terve voltam, csak ott azért szűkös ember egy arénára összpontosul, ugye az a zene, amit ugye én képviselek igazából, és ott azért már ott már vannak olyan dolgok, ami azért már kicsi vagyok.
Tehát van még a bakancslistán.
Bakancslista még a bónusz, aztán ugye külföldi dolgok vannak még, de hát ugye az még majd most csinálgatom, a szerzői album készül már, 2016 vége, 2017 elején szeretnék majd kihozni. Igazából pont ma már alig várom megint, hogy visszaüljek ugye a gépbe, és akkor álljak neki, meg nézegessem, hogy akkor hogy is állunk, meg itt vannak, most ugye volt nagyon sok olyan dolog, ami elvitte rengeteg időt, és inkább ilyen háttérmunkákat csináltunk. Egyetlen egy remixet csináltam a nyáron, igazából annyi volt, és ez nem valami túl sok. Kicsit is érzem, hogy most bele is kéne húzni, mert kicsit ilyen érdekesebb dolog, mert kérdezik az emberek. Tehát csinálgattam mondjuk ilyen különleges verziókat, de így, akiknek küldtem mindig a promókat, meg mindent, kezdik, hogy mi van veled? És akkor, amikor ezt így kérdezik, akkor az már húak, már tudod, hogy ott ennyi lusta videót is disznó. nem dolgoztál rendesen, de hát ugye el tudja venni az embernek az idejét, meg az energiáit.
Szerzői album, mit jelent az, hogy szerzői album készül?
Ugye egy minimum 10 trackes saját zenéből álló ilyen kis albumot szeretnék ugye összehozni. Igazából, ami egy ilyen nagyon különleges dolog lesz. Csak előjáróban annyit róla, hogy olyan zenei világot próbálok átfogni, ami ugye egy kicsit így összeköti az undergroundot így a mainstream-mel, és így igazából nagyon érdekes dolgok szoknak születni. Már alig várom már az első dalokat, amikor már úgy állnak, így megmutassam. Meg igazából most nagyon dolgozok azon, hogy tényleg minden úgy jelenhessen meg úgy vessen ki, ahogy kell, és akkor majd ugye most ezeket a támogatásokat meg még megpróbálunk, igény zenkának is vannak mindig ilyen könnyűzenei előadókat támogató pályázatai, és ugye addig, és úgy szeretném, hogyha már nyára lenne legalább egy ilyen 5-6-7 zene, amit ugye el tudok neki küldeni, mint demós, hogy ehhez kéne a támogatás, hogy miközben tudjon fejezni. Igazából meg úgy a videoklippeket, meg ugye minden dolgot, mert tényleg nagyon különleges dolgot szeretnék, de hát ez még ugye a jövő zenéje, de tényleg azon leszek, hogy a legjobbat hozzam ki belőle, meg az, hogy tényleg olyan különlegeset tegyek le az asztal, amire még nem volt itthon példa kb.
Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy olyan munka zajlik, mint amikor Dukai Reginával készítettétek a Viglót, aztán egyszer csak megjelent a dal, vagy pedig ezek inkább ilyen remix alkotások lesznek?
Olyan munka zajlik igazából, hogy teljesen ilyen nulláról épült zenéjét lesznek, és akkor ugyanúgy ugye énekeseket fogok majd megkeresni, mind külföldről, meg mind ugye itthonról szeretnék ugye előadókat, nagyon sok énekes nézegettem mostanában a YouTube-on, akik ilyen nagyon jó cover-öket csinálnak, ilyen feldolgozásokat zenékből, meg vannak saját dalaik is, és ilyen igazából tényleg olyan olyasmit szeretnék ugye megfogni, amivel új előadókat, meg esetleg ő nekik, hogyha mondjuk nincs csak ezeket a kevereket, énekelgetik a kis YouTube közönségüknek, amivel mondjuk ilyen komolyabb szintet tudnak mondjuk lépni, és tényleg egy ilyet szeretnék összehozni, hogy frankó lenne.
Hát erről még biztosan beszélgetni fogunk, én pedig köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad neked, sok kattintást, nézőt és sikert kívánok a jövőben.
Köszönöm szépen is nektek, meg kellemes rádiózást, meg jók legyetek, meg köszönök mindent.
Bácskai Robertnek, Kalocsai DJ-nek, vagyis Roberto Riosnak nagyon szépen köszönjük, és a hasonló sikereket kívánunk, mint ami eddig is kísérte a munkáját, akár videóklipekhez, akár további helyszínekhez, amelyeket be fog majd lakni. Üdvözlet a Turmixban, ez a Korona FM 100. Hát akkor nézzük és lássuk, hogy mi is lett belőle. Kalocsai Főszékes Egyház és egy rendkívüli nyílt nap, amely egyébként ezen a héten hétfőn volt délután, egy maroknyi lelkes csapatnak megadatott, amire talán már ön is évek óta vár, meg turisták ezrei egyébként beléphettek a 2011 nyara óta felújítás, átalakulás és bővítés alatt álló Kalocsai Főszékes Egyházba. Hogy miért éppen most tárták ki az egyelőre majdnem kész templom kapuit, mi minden van hátra és mikor a datálják a nyitást, erről kérdezte Füstös Éva kollégánk a helyszínen a csapat idegen vezetőit, idézőjelben, Vörös Mártát, az érsekség főépítészét.
Főbérnök azt, hogy mi az apropóját, hogy most megnyitották a hívek és az érdeklődők előtt a Főszékes Egyházat, hiszen még nincs kész.
Igen, érsek atya gondolata volt, hogy a lateráni bazilika ünnepén mi is mutassuk meg, hogy hol tart a Székes Egyház felújítása. De az is adta az apropót, hogy most már készen van az a födém is, illetve az az állapot nagyjából, amely majd a végső belső arculatát is adja a templomnak. Tehát már láthatóak felújítva azok az elemek a falakon, az oltárokon, a márványos baldahinos oltáron, a kapuzaton, a két szentély kapuzaton is visszahoztuk az eredeti műmárványos festést, tehát már most érzékelhető az a végső állapot. És talán ez, hogy a reményt keltsük az emberekben, hogy rövidesen bejöhetnek liturgiára, a szentmisére.
Nagyon-nagyon szép az, hogy már végre járható a templom. Mikor legutoljára itt jártunk, ugye még nem volt készen ez a födém szerkezet, és óriási nagy az érdeklődés. És tehát nem csak a hívek, itt az egész város lakossága borzasztóan egy figyelemmel kíséri az itt történő dolgokat, és ez kiderült a rengeteg kérdésből. Csak néhányat emeljünk ki ezek közül, például a keresztelő kút sorsa.
Igen, néhány új elemként is szembesülhetünk olyan, például a keresztelő kút kérdésével, hiszen ez korábban a barokk térben helyezkedett el, egy gyönyörű barokk keresztelő kút, márvány kútról beszélünk, amelyet a múlt század elején ide a folyosóra helyeztek ki. Ezt is vissza fogjuk hozni a templom térbe, pontosabban az északi evangéliumi oldal első kápolnájába, a Szentkereszt kápolnába. Tehát ez biztos, hogy örömmel üdvözlik a hívek, hiszen hát egy kisgyermek megkeresztelését egy ilyen gyönyörű kút segítségével abban a szentelt vízben nyilván egy más felemelőbb érzés.
A másik kérdés, ami megütötte a fülemet, hogy praktikus dolgokra is rákérdeznek a hívek, például milyen fűtés lesz a templomban.
Igen, nyilván, bár el kell mondjam, hogy a megyében ez egy viszonylag meleg templom, tehát maga a hely is más, mint máshol, akár Garán, ahol nagyon hideg templom, vagy a szeperföldi Szent Imre templom is nagyon hideg a fala miatt. Itt azért vaskos nagy téglafalak vannak, és ez az alsó szint, ez azért melegíti, tehát nyilván az a rész, amit most kialakítunk, ez egy szabályozott terület lesz, ugye altemplomról beszélünk, de ez az alsó rész, ez nem hűti majd annyira. Természetesen leszigetelt födémet készítünk, és a márványlap fűtés az egy olyan korszerű technológia, amely nem az ember testét melegíti közvetlenül, hanem azt a levegőt, ahol ül. Tehát láb irányából a lába és a levegő az ülő ember körül ez melegszik. Én azt gondolom, hogy ez egy pozitívabb, jobb megoldás lesz, mint a korábbi, amikor is a radiátorok a falak mentén húzódtak, tehát hamarabb éri el a testet a meleg, és így talán kisebb energiával is lehet ezt készíteni. És ha már a korszerűségnél tartunk, ugye ezek elektromos rendszerűek, az üvegfödémeknek is a hajó felüli része fűthető lesz, és ennek a energia fogyasztására, vagy energiának a biztosítására napelemes rendszert fogunk telepíteni.
Ha már az altemplomot és az üvegfödémet említette, ugye nagyon érdeklődnek a hívek az iránt, hogy hát lehet, hogy a templomot már megnyitják, de a munkálatok ugye tovább zajlanak valahol mélyen, hogy mit láthatnak majd, amikor teljesen kész lesz minden?
Hát egy nagyon izgalmas dolgot. Én is szeretném már átadni ezt az információt, ezt a tudásbázist, vagy ezt a térélményt, vagy ezeket a gyönyörű kő élményeket, hiszen a korabeli két székesegyházat és egy harmadikat, amit dzsámiként mondunk, de ez nem egy önálló templom, hanem egyszerűen lehatárolta a szentét a hajótól a török. Ennek a templom alatti, a barok templom alatti és a templomon kívüli területeit is meg tudjuk mutatni. Én úgy szeretném ezt megtenni, hogy jól érzékelhető legyen, hogy most hol állok, ez a Szent Istvánkori templom, vagy a második székesegyház, és annak a lehető legteljesebb helyreállítása. Miért mondom ezt? Mert azok a kőelemek, amiről beszéltünk, hogy a falakból, a földből ki tudtuk szedni igen nehéz munkával, azokat keresem a megfelelő helyét, ahogy eredetileg állt. A barokk padlószint alatt egészen az üvegfödémig több helyen felépül, már most is lehet ilyen rekonstrukciós pillérköteget látni, a székesegyházon kívüli területen pedig a lehető legnagyobb mértékben. Egy nagy álmom az, hogy valahol akár egy korabeli oszlopot is fel tudjunk állítani.
Valahogy így fogalmazta ezt meg a kérdésre válaszolva, azt hiszem, hogy azt érezheti az ember, hogy ugyanott áll, ahol annak idején Szent István?
Igen, igen, Szent István templom esetében ugye székesegyháznak nem a mérete miatt nevezzük, hanem azért, mert érseki szék jellegzése ez a templom. Igen, a korabeli padozat eredeti állapotában megvan több ponton, és az ember rááll, akkor elképzelhető jó eséllyel, akár az ő lába nyomában állhat, hiszen tudjuk, hogy két alkalommal bizonyosan járt Kalocsán Imre herceggel. De a második székesegyház esetében is igaz ez, hiszen ott is több helyen megvan az eredeti padló szint. Ezen az altemplomon ennek csak részlegében lehet majd látni, hiszen mi lejjebb leszünk, mint ez a padlószint, de például a külső területeken már most is az eredeti szintet tudjuk majd megmutatni.
Akkor tulajdonképpen egy időutazáson vehet az részt, aki, ha jól emlékszem, akkor az oltár mögött tud menni majd az altemplomba, aztán végig a templom alatt?
Igen, ez egy időutazás, amit úgy kell elképzelni, hogy valójában a barokk padlósík az a vágósík, ami fölött a mai kor van, alatta pedig a korabeli 1000 év, annak minden idő pillanatát tetten érve. Legelső pillanatát Szent István kori templom építésének pillanatát, annak több 3 építési fázisát, tehát kétszer bővítették ezt a székesegyházat, a második székesegyházat, amely a 13. század elején történt, annak a pusztulását a tatárjárás idején, a pusztulás nyomát például egy kriptán, kriptába beépített boltozati bordákkal lehet nyomon követni, illetve egy helyreállítását a 14.-15. században, ekkor kifestették a templomot, helyreállították a beszakadt kupolákat, kiegészítették olyan gyönyörű festett elemekkel, amire kis kőtöredékeink vannak, de vannak. Tehát egy virtuális modellen majd meg tudjuk mutatni, hogy színesek voltak a bordák, tehát a kupola bordái vörös, sárga, kék színűek voltak. Hasonlóan talán, mint Mátyás templomban, díszes, színes, belső fehér kváder falak és díszes kőtagozatok. De ezt követően aztán a török pusztítását is nyomon követhetjük, itt konkrétan egy pillér esetében, illetve annak a törökkori dzsámi falnak, amelynek a beépített kőelemeit most is megtalálhatjuk, és ez a második székesegyházból kinyert kőelem. Majd ezt követően nyilván a barokk építésére is találhatunk egy-két nyomot, legfőképpen azokat a téglákat szeretném bemutatni, amelyek úgynevezett bélyeges téglák, konkrétan dátummal ellátva. Tehát itt is a írott dokumentumnak megfelelően az építési fázisokat nyomon lehet követni. 1734-35-36-37, az első építése a mai barokk székesegyháznak, 1748-47-48 a második építése, 1754, majd 1774. De 1767 pedig a belső térben lévő átépítéseknek, padlóburkolatoknak a készítésének a dátuma. Ezek a téglák itt mind kézzelfoghatóan láthatóak. De lesz egy olyan érdekesség is az altemplomban, amelyben úgy juthatunk be, hogy a jelenlegi kriptalejárón keresztül, ahogy eddig az érseki kriptába lejutva, annak a hátfalát most már kibontottuk, le lehet jutni ebbe az altemplomba, és a déli torony aljába pedig ki lehet jutni. Ez azt jelenti, hogy szinte végig lehet járni, nem szinte, teljesen végig lehet járni a korabeli időszakokat, de még a sekrestyék alatt is. Mert vagy nem tudok innen a hajóból, vagy az altemplomból lenézni, vagy bemenni, de kívülről a külső falak külső mentőségével mentén tudok sétálni, és olyan ablakokat nyitottam, amelyen be tudok tekinteni, vagy be tudok menni. Tehát rendkívül izgalmas, sok ilyen kis zugba be lehet nézni, és ott van az eredeti korabeli 13. század. Szóval ez olyan fantasztikus, gyönyörű. És ezt szeretném átadni tényleg.
Mikor kerül vissza az orgona az eredeti helyére? Ez a kérdés is fölmerült, illetve a Szent Háromság szobor sorsa.
Igen, az orgona már egy-két hét és elkezd felépülni, visszaépülni. Először a szerkezete, amely megújult szerkezet, tehát magának az orgona a teljes tartóvázának a szerkezete. Erre visszakerül az eredeti homlokzat, annak persze egy apró javításokat kell rajta végezni. Egy gyönyörű farestaurátori felújítás készül, és aztán, ha a belső térben is a portalanítást el tudtuk végezni, és tényleg olyan munkák már nem folynak, lassan a sípok visszaköltöznek. Hát erre azért még várni kell egy kicsit, de maga a szekrényépítés is időbe telik. Szentháromság oszlop újra faragása az folyamatban van. Ez a jelenlegi helyéről átkerül a Székesegyház tengelyébe, annak a térnek a súlypontjába, amely a barokk templom előtti terület. Ez pontosan most jelen esetben egybeesik a szemben lévő múzeum épületével, amit most építünk. Ez ugye a két kanonok háznak a visszaállított, helyreállított kapuzata, bejárata. Ebbe a tengelybe esik ez a Szentháromság oszlop tengely. A korabeli, a jelenleg még álló Szentháromság oszlopnak pedig azon kőelemei, amelyek faragottak, rengeteg javítással, de szétszedve majd a múzeumba, annak a kertjébe, udvarába védetten ismét kiállítódik, megtekinthető, de sajnos nem tudtuk a részeit felhasználni, mert minden nagyon-nagyon tönkrement. Többszöri javítással már az eredeti kő csak-csak rendkívül morzsalékosan található meg. De újrafaragva ugyanakkorában, ugyanolyan díszítettséggel ismét élvezhető lesz, illetve hát ugye visszaemlékezni ma már nem fogunk, mert mi a Pestist nem éltük át, de legalább emlékezni tudunk erre a nehéz időszakra.
Akkor még egy utolsó kérdés. Az egyik hívő vetette föl itt a kérdést, de többektől is hallottam. Ugye kicsit nehezményezték, hogy az oltárhoz csak egy fellépő van, és azt gondolják, hogy a hívek nem fogják látni megfelelően a misét.
Hát a múlt század elejé felújításkor, 1907 és 13 között az akkori tervező Förk Ernő építész azt a feladatot kapta a városi érsektől, hogy tisztítsa meg az akkori templomot a bizánci elemektől. Ezt ő meg is tette, és végig is vitte ezt a feladatot, pici különbséggel, vagy pici hiánnyal. Városi érsek 1910-ben meghalt sajnos, és így ez a padló, amely itt volt, ez a szecessziós cementkötésű padló, amely korának egyébként egy nagyon divatos és egy nagy hatású padló szerkezete volt, ezt akkor elhelyezték. Ha városi érsek él, akkor ez valószínűleg nem történik meg. Mi ezt az álmot fejezzük be, úgymond, tehát visszaállítani a barokk teret, és ehhez sajnos hozzátartozik a padlószint is. Hozzáteszem, hogy ugyan nem a két fellépés, de a szentélyen belül nagyon sok lépcső volt, a Sekseresség irányába is vissza kellett lépni, tehát az atyák számára ez nagyon-nagyon balesetveszélyes volt. És mivel a barokk templom belsőben csak egy fellépés volt, és visszaállítjuk a szentélyrekesztőt egy fotó alapján rekonstruálva, így nem tehetem meg, hogy két lépcső csinálok, mikor csak egy volt. Tehát ez az egy fok is már kiemeli a papi liturgikus teret, tehát ez is elvégzi azt a feladatot, vagy beteljesíti azt a feladatot, hogy a liturgikus teret kiemeljük. Látni fogják az atyákat, biztos vagyok benne, és itt az is elhangzott, hogy legalább az első sorokba ülnek az emberek.
És előre láthatólag reményei szerint mikor tehetik ezt meg először?
Hát azért még talán az is látszik, hogy még elég sok munkánk van. Tehát én nem szeretnék konkrét időpontot ígérni, de azt meg tudom tenni, hogy jövő év elején erre sor fog kerülni mindenképpen. De azt, hogy a templom belsőben még utána dolgozunk, azt én sem szeretném, érsek atya sem szeretné. De el kell mondjam most, ugyan itt nem látszik, de például a lámpáink is olyan szinten újulnak meg, talán a főoltár lámpán látszik, hogy eltűnt. Vagy a karzatlámpa eltűnt. nem sok lámpa van már, ezek is innen el fognak rövidesen tűnni, de nem véglegesen, hiszen felújítva, megtisztulva visszaérkeznek. Némely elemet újra aranyozva visszahelyezünk. Nagyon sok munka készen van, az mellékoltár képek a kastélyban vannak, külön fészert építettünk az orgonának is, és azoknak a fa elemeknek már helyreállított, visszaszállított, például a padoknak, hogy elférjen és restaurált állapotban is biztonságban tartsuk őket. Tehát lassan költözik vissza minden, de hát egymásra épülő munkák ezek, nem tudjuk addig az orgonát építeni, amíg poros munkát végzünk, tehát ezeket ehhez idő kell. Hogy az orgona megszólal-e majd akkor, amikor ebben a pillanatban bejövünk, hát ezt én is ugyanúgy szeretném, sőt az én terveim szerint ez így lesz. Remélem, hogy ezt így tudjuk megvalósítani, és nem bejövünk, aztán csend lesz, bár akkor se lesz csend, hiszen van egy szintetikus orgona, de az lenne az igazi, ha az igazi hangszer szólalna meg.
Hát akkor azt kívánjuk, hogy ez így legyen, Vörös Márta főmérnök asszonya, köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm az interjút Füstös Évának is, aki egyébként mint a villám rohant el a kalocsai főszékesegyházban, amikor megneszelte, hogy egy rendkívüli nyílt napot tartanak, és rögtön elkapta egy interjúra Vörös Mártát, a kalocsai főegyház megye főépítészét. Köszönjük szépen. Hogyha az elmondatokról a saját szemével is szeretne meggyőződni, kattintson a koronaradio.hu-ra, a galériák menüben a hétfői bejáráson született fotókat megleseti, akkor feltárul, hogy milyen is a főszékesegyház jelenlegi állapota. Ennyi fért a mai Turmix című műsorunkba, köszönöm a kitüntető figyelmét, térségi magazin legközelebbi jövő szombaton lesz, ugyanígy 10 és 11 óra között, a korábbi adásokat pedig teljes hosszában is meghallgathatja a koronaradio.hu-n, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Készült a Médiatanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.